szót akkor Imre István testvérünknek, és akkor rábízzuk, hogy ezután mit fog elkövetni itt a körünkben délután.
Jó, valaki kiállás, vagy megvolt már, vagy?
Kérhetsz valakit fel, hogy kérjen, igen. Szóval teljes engedelmességgel.
Igen. Mit keresek én? Na, hogy akkor kakukk tojás vagyok. Szóval nem vagyok az engedelmes típus. Jó, hát nem tudom, akkor röviden valaki kérne el. Jó, az első sorból egy fölcshangot megkérhetünk. Nem, ki szeretne egy rövid állást kérni.
Tényleg vannak olyanok, akik sokkal jobban tudnának erről beszélni, mert én nem vagyok alapjában véve egy szelíd, engedelmes típus, én egy lázadó típus ember vagyok. Azért szeretem mindig Pétert idézni, mert ezzel takarodzom én is. Péter is egy ilyen lázadozó, bolond ember volt, és olyan jól esik mindig róla olvasni, mert hogy magamat látom benne. Nehéz dió ez az engedelmesség. Szeretném, ha átvennénk az életünknek több területét, emberi kapcsolatainkat nézzük meg, a családot, és nyilván az Isten való kapcsolatot, hogy ez hogy jelenik meg. Nekem mindenhol nagyon-nagyon sok hiányosságom van. Tehát én nem úgy fogok itt erről beszélni, mint aki mindig, mindenhol, mindenben engedelmes. Legyen ez világos és egyértelmű, egy csomó mindenben, amit én itt el fogok mondani, egy csomó mindenben én már megbuktam. És osztályismétlő vagyok. Remélem, hogy a következő vizsgám jobban fog sikerülni. Egyszer néhány nagyon általános dolog az engedelmességről, egy kicsit hangolódjunk rá a témára, jó? Az engedelmesség nyilván egy erény. Egy tulajdonság, egy érték és egy hajnal. És én azt írtam a végén oda, hogy az engedelmesség az valami olyasmi, ami segít a jellemünk kialakulásában. Nemrég olvastam, hogy Isten soha nem fogja azt megkérdezni, hogy hány diplomám van, hogy milyen beosztásban voltam a munkahelyemen, milyen tisztségeket viseltem, de azt meg fogja nézni, hogy milyen a jellemem. Mennyire alakult a karakterem. És én azt látom, hogy a mai világban nagyon sokan a jellemes, a karakteres embereket keresik. És azt látom az én nyögdécselő hívő életemen, azt látom, hogy az engedelmesség hihetetlenül csiszolja a jellememet. Formál, alakít. Nem szeretem módon. Tehát szeretném jelezni azt is, hogy amikor Isten engedelmességre tanít, én hevesen tiltakozom ellene. Nem bírom, amikor Isten előveszi a különféle módszereit, és nem bírom, amikor Isten megleckésztet. Nagyon nehezen nyelem le. Ki vagyok akadva. Fel van menve a pumpám. De rá van kényszerítve erre Isten, mert a jó szóra valahogy nem hallgatok. Vagy ritkán hallgatok a jó szóra. És akkor kénytelen olyan dolgokat is bevetni az életembe, aminek én nem örülök, de hihetetlenül csiszolja a jellemem. Tehát az engedelmesség nagyon alapvetően ezt jelenti. Aztán az engedelmesség az, az ami nagyon vigyáz, és gondoljunk most minden kapcsolatunkra, gondoljunk a főnökünkre, a beosztottunkra, apukira, anyukira, félre, feleségre, gyerekekre, mindenkire, hogy mennyire baj lenne, nagy baj lenne az életünkben, ha az engedelmességet nem gyakorolnánk. Azt úgy fogalmaztam meg, hogy az olyan, mint egy meder vagy egy gát a folyónak. És fogok erre később utalni, a mi társadalmunk, olyan társadalom, ahol nyilván nincs engedelmesség, és éppen ezért nagy az anarchia. De erről majd odébb. Másik gondolat az, az, hogy ha megértsük, hogy mi az engedelmesség, meg kell látni, hogy mi az engedelmesség ellentéte. És nem az engedetlenség. Nyilván az is. De jobban megértjük, ha azt mondjuk, hogy a lázadás, a szembeszegülés, meg az ellenkezés. Mi az ember ős bűne? Hát az, amivel Lucifer Pó megbukott, azzal buktatta Ádámkát meg Évikét, és azóta azzal buktat minket és folymást. Hogy ne fogadjam el a felsőbb rendet. Tulajdonképpen az engedetlenség az az, amikor a felsőbb rendet nem fogadom el. Nem fogadok el egy felsőbb utasítást. Az Isten utasítására gondolva. Aztán egy másik nagyon egyszerű gondolat, amit viszont én nagyon sok nem tudom, itt milyenek a házasságok, hát biztos minden házasság példamutató, és minden házasság rendben van, ez itt egy kivételes hely. Ugye mégsem így van. Én nagyon sokat hallok kollégistákat panaszkodni arról, ugye sokat vagyok közöttük, és nagyon sokat panaszkodnak a szüleik házassága miatt. És nagyon sok helyen azt látják, hogy anyuci az elszenvedő áldozat, és apuci a vadállat. Sajnos van egy ilyen nagyon rossz kép, főleg vidéken, tényleg nagyon sok ilyen esetet látok, és ismerek, de szerintem mind, amikor a nőnek engedelmeskedni kell, és a szolgaságot jelent. És ezért írtam ide ki, hogy így kezdetben ezt azért úgy jó elültetni az agyunkban, akiknek pláni kell, hogy az engedelmesség az nem egy szolgás, az nem szolgaság, nem szolgalelkület. Amikor a Biblia, és erre kitérünk mindjárt, a Biblia azt kéri az asszonytól, hogy legyen engedelmes, akkor nem a szolgalelkűséget követeli. Aki mindig mindenben kuss, a szádat megfogod, végzed a dolgodat, mert ha nem, megtöröllek. Nagyon sok ilyen van. Tehát nagyon sok ilyen van magukat, hívőknek nevező házastársak is, ezen el szoktak csúszni. Az engedelmesség az nem szolgaságot jelent. Aztán a következő gondolat, amin érdemes esetleg elgondolkodni a csoportbeszélgetésen is, hogy jó-jó engedelmesség, de nem mindegy, hogy kinek és miben. És erre is ki fogok térni, hogy a hétköznapi életben, az emberközi kapcsolatainkban vajon a hívő ember mindig mindenben kell engedelmeskedjen? Számomra ez kérdés. Vajon bábu kell legyek, és akkor ide-oda ráncigál a társadalom, a főnök, a beosztottam, stb. Stb. Nagy kérdés. Engedelmeskedni azt mondják, hogy egy keresztény magatartás, de kinek engedelmeskedni, és miben engedelmeskedni, nem egyértelmű. Ezt tudni kell. Aztán egy olyan gondolat, amit én próbálok tanulni a mindennapi életben, csak azt tud parancsolni, aki megtanult engedelmeskedni. Csak az az ember tud utasítani, aki maga is utasítva van. Akkor tudok helyesen irányítani, ha irányított vagyok. Nagyon nehéz ezt vezetőbeosztású embereknek megtanulni, akár főnököknek, akár lelkészeknek, bárkinek, aki valamilyen szinten a munkájában valahol vezető. Nagyon fontos megtanulni, hogy csak akkor van tekintélyem, hogyha megtanultam előzőleg engedelmeskedni. És aztán még azt szeretném itt az elején ráhangolódásképpen kiemelni, hogy az engedelmesség az hozzásegít a gyógyuláshoz. Mire gondolok itt? A lelkünk gyógyulásához. Mondtam az előbb, és ezzel a gondolattal kötném össze, én úgy látom, hogy az engedelmesség leckéivel formálja az Úristen legjobban a jellememet. És amikor a jellemem, a karakterem formálódik, valójában én gyógyulok. Az ember legnagyobb baja az, hogy nem fogadja el, miről az előbb beszéltem, nem fogadja el a felsőbb tekintélyt. Nekem ne dirigáljon az Isten sem. Kaptam egy életet tőle, és élem, ahogy az én hitem és elgondolásom ezt akarja. És szeretném jelezni, hogy ezt nem az ateisták mondják. Ezt én gondolom, és te gondolod, és mi gondoljuk, csak legyünk őszinték. Én egy kicsit őszintességre is hívom itt az összegyűlt társaságot. Nem sokára néhány olyan példázatot mondok el, amiben, mikor én magamra ismertem, bár azokat a példázatokat nem úgy tudtam, vagy az üzenetüket nem úgy fogtam fel, hát olyan volt, mint egy kemény hideg zuhany. De ezzel csiszolja Isten a legjobban a jellemem. Gyógyulásra szorulok, mert nekem ne dirigáljon senki. Tényleg ne dirigáljon senki. Még az Isten se. Jó vele jóba lenni? De szeretném, hogy bizonyos szobákban ne tegye be az Isten a lábát, kékszakálú hercegvára. Csomó mindent meg lehet nézni, de van egy szoba a váramban, ahova nem mehet be. És én azt hiszem, hogy ha őszinte az Istennel járó ember, akkor belátja, hogy vannak kikötéseink. Tehát az engedelmesség hozzájárul a belső gyógyulásomhoz. Ezeket nagyjából már említettem, hogy mi a... Ez nagyon tetszik, ezt szeretném, hogyha úgy a szívünkbe zárnánk. Az engedelmesség nem azt jelenti, hogy mindig mindenkivel egy húron pendülök. Én egy időben azt hittem, hogy az engedelmesség meg az egység az azt jelenti, hogy mindig ugyanazt fújjuk. Egy csodát, ez képtelenség, ez butaság. Ezt elvárni, és ez halva született gyermek. Az engedelmesség az, hogy ütköztetem az akaratomat az asszony akaratával, mert szokott ilyesmi történni azért egy normális házasságban, ugye? De eljutok oda, hogy engedek neki. Tehát az engedelmesség nem az, hogy nem ütköztetjük a nézőpontokat. Ismerek embereket, akik arra állnak rá, én ezt elnézést, de én ezt álszentségnek, meg álkegyességnek tartom. Nem, ó, nem, nem ütköztetjük a véleményünket, nyaljuk, faljuk, esszük egymást, nem mondunk ellent. Ilyen nincsen, ez butaság. Nem, ütköztetem az akaratomat a te akaratoddal, és az engedelmesség mit jelent? Hogy engedek a te akaratodnak. Tehát nem konfliktus nélküliséget jelent, azt az ember engedelmes akar lenni, hanem az, hogy lépek, aztán meg tudatosan visszalépek. Igen, és akkor szerintem térjünk rá most egy néhány területére az életnek. Gondoljon mindenki a munkahelyére, ugye szülők, nagyszülők vagyunk itt, gyerekeink, unokáink iskolába járnak, és szeretnék inkább most provokálni. És akkor gondoljuk ezt tovább, majd a csoportbeszélgetésben vigyük ezeket tovább. A hibás rendszer ellen tartozik-e a hívő ember engedelmességgel? Borzasztó a román tanügyi rendszer. Én erről tudok beszélni, mert ezt látom. Valami borzalom. Ez jelenti azt, amikor inkompetens emberek hozzák a döntéseket. Soha nem volt pedagógus, de ő most miniszter. Mindegy. Ezt úgyse tudjuk megváltoztatni. De egy biztos, pocsék rendszerekben élünk. És gondoljon mindenki a munkahelyére. És gondoljon nyugodtan a munkahelyi hajtásra. Akinél ez aktuális. Én tudom azt, hogy sokan ülnek itt úgy, hogy hajtást követelnek tőlük a munkahelyen. Az a kérdés, hogy az Isten szerinti engedelmesség mindig minden helyzetben feltétel nélküli megfunyászkodást jelent? Mert hogy van egy ilyen igen, legyetek engedelmesek egymásnak. Tehát van egy ilyen feeling, van egy ilyen érzés a hívő embernek, hogy Isten azt várja el tőlünk, mert hogy a Biblia is mondja, hogy egymásnak tartozunk az engedelmességgel. De vajon, alá kell-e én magam mindig mindennek vessem? Vajon a munkahelyi engedelmesség azt jelenti, hogy a teljesítménykényszert azt felveszem magamra? Olyan sok ember bukik ki, amiatt elmeséli. Tehát nem, tényleg nem a levegőbe beszélek, de szerintem ezt mindenki tudja, illetve van, aki a bőrén tapasztalja. Annyira teljesítményorientált világban élünk, hogy az valami borzalom. Az iskoláink ilyen versenyló istálok lettek. Versenyló istálok, ahol kell csapni, űzni, nyúzni, kergetni a kölyköket, azért, hogy bizonyítsanak. És ha nem bizonyít, a tanárok is ráhúzzák a vizes lepedőt. Olyan sok diákon van, akinek frásza van, ha 5-ös, 6-ost kap, mert fél hazamenni. Édes Istenem, hát milyen világ ez? Hát normális az ilyen szülő? Aki 5-ös, 6-os és szétveri a képét a gyermekének, szó szerint, és nem film, valóság. Bozalmas. Mennyire ki akarjuk már kicsik furba kényszeríteni a gyerekektől azt, hogy teljesíts, 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 ha nem dögölj meg. Tényleg ez van. És nézd meg, hogy nem-e vagy egy kicsit te is benne. Mi nem embereket nevelünk, hanem mi versenylovakat akarunk nevelni. Akiket hajtunk, kihajtunk, aztán meg ott fulladjon szét. És nyilván ez folytatódik még durvábban a munkahelyeken. Tegyük fel a kérdést, és beszéljünk róla. Nagyon sok embernek komoly sérelmei vannak ezen a téren. Persze, hogy most a zárójel nyilván senkinek a munkahelyi problémát nem lehet megoldani. Itt pláne nem. De lehet, hogy jó lesz ezt kimondani. És lehet, hogy van, akinek csak annyi kell, hogy iskolába vagy munkahelyen azt mondja, hogy én nem vagyok az, akibe bármikor bele lehet rúgni. Mikor ezt mondtam, egy helyen elcsodálkoztak. Lehet itt is lesz, aki ezen megrökönyödik, de én azt mondom, hogy a hívő embernek van egy méltósága. Mi minden embernek. És amikor az emberi méltóságába gázolnak valakibe bele, én nem tudom azt mondani, ó, hát az Úrért, bármit lehet. Nem, én ettől elnézést, de hány ingerem van? A hívő ember nem papalápki. Én nem hiszem, hogy erre hívott el Krisztus minket, hogy velünk bárki, bármikor, bármit megtehetne, mi vagyunk a világ söpredéke, a rongya, szét lehet vágni, bármit lehet. Jézus maga is, amikor kellett, erélyesen fellépett. Sőt, még formásot is ragadott, nyilván nem vágta szét az embereket, de maga a kép, mint olyan, hogy ő se engedett meg bármikor, bárkinek, bármit. Na, a lényeg mi? Az engedelmeskedés vajon azt jelenti, hogy bármikor velem bármit meg lehet tenni? Vajon biztos, hogy nem-e kellene néha jó értelembe a sarkomra álljak? És akkor, hogy még durvább legyen a dolog, menjünk tovább. Kérdéseket fogalmaztam meg, mondom, provokatív kérdéseket. Vajon az állam és az ország törvényeinek mindig mindenben engedelmeskednem kell? Vajon hívő emberként, nem politizálunk nyilván, de tegyük fel a kérdést, hívő emberként mindig kormánypárti kell legyek például? Vajon hívő emberként nem lázadozhatok? És odaírtam, hogy vajon a lázadás és az ellenszegülés nem lehet néha legitim egy Istennel járó embernek? És oda tettem néhány példát, keresztény üldözések ideje. Hál' Istennek nem értük meg, de nem biztos, hogy nem jön át ide is sok minden, amit mi még csak itt-ott olvasgatunk, hogy máshol mi történnek a keresztényekkel. Kommunizmus, fasizmus, olyan ideológiák, amik miatt néha szívni kellett az embereknek. És gondoljunk csak, itt az idősebbek lehet emlékeznek rá, vagy beszéljünk nagyszüleinkkel, akik nagyon durva dolgokat éltek át. Nagy tatám, ő egy egyszerű munkás ember volt, de Isten megáldotta őt nem csak azzal, hogy remekül tudott orgonálni, hanem szólni is tudta az ígét. És akkor, amikor ezt nem lehetett, össze-össze gyűltek, és ő hirdette az ígét, és ő prédikált, és ő bizonyságot tett, és megdöbbenve meséli nagymamám, tatám már nem él, de mamám még igen, és meséli mamám, hogy minden este úgy feküdtek le, hogy a kis kosár el volt készítve. És benne egy cserebúgy, egy cserenadrág, egy csereink, és egy kis elemózsia. Bármikor rárontanak, legyen, mit hamar magával vigyen. Hát én miért nem kell átéljek? És ő ezt tudva mégis vállalta, és ment, és csinált. Azaz nem engedelmeskedett annak a parancsnak, hogy nem gyűltök össze, hogy hallgatsz. Mindig mindenben engedelmeskedéssel tartozom, mint Krisztus követője. Egy országban a rossz törvényeknek mindig mindenben engedelmeskednem kell. Nincs legitim törvényes Isten előtt, és lelkiismeretem szerint törvényes lázadás, azért, mert én mindig mindenben engedelmeskednem kell. Merjünk ezekbe belemenni, ha lesz rá idő. Nyilván nem fogjuk feltalálni a spanyol viaszt. Bábelben, írtam itt, hogy Bábelben alakult meg az első demokrácia, és mi lett belőle. Tehát amikor egyértelmű, hogy amikor függetlenül akarok élni az Istentől, akkor ott nincs tekintély. Amikor függetleníteni akarom magam az Isten törvényétől, akkor ott elszabadul a pokol, akik gyakran vezetnek. Tudják, hogy milyen agresszív világban élünk. Szóval itt a dzsungel törvénye uralkodik. Minden szinten. A nagy hal meg kell egy a kicsi halat. A mi drága román társadalmunk erre állott rá, erre neveljük a gyermekeket, a dzsungel törvényére. Meg kell lenni. Nagy hal, légy cápa, őj, írts, pusztíts magad körül, mert így érvényesülsz. Benne van már, tojás hely a fenekén van, de ez már benne van. Mert szívja magába apától, anyától sajnos, a haverektől, az újságból, az iskolából, a tévéből, mindenhonnan. Tehát elképesztő az a kép, amit kapunk, második Bábelt éljük itt ebben az országban, biztos. Egy tuti, amikor nem a teokrácia, az Isten uralom, hanem a demokrácia, az Isten uralom van törvényen, abból jó soha nem volt. Abból jó soha nem volt. Kérdés tehát, hogy én milyen tekintélynek hiszek, az isteni tekintélyt veszem figyelembe, vagy egy ország, vagy államhatalom tekintélyét. Róma 13, érdemes feljegyezni és beleolvasni, bár gondolom, hogy a legtöbben ismerjük Róma 13, az első 7 versben beszél Pál apostol arról, hogy mi hogyan tartozunk az államhatalomnak, vagy mivel tartozunk az államhatalommal szemben. De olvassuk azt úgy el, hogy közben feltesszük a kérdést, hogy melyik a legtöbb tekintély számunkra. És próbáljuk akkor elhelyezni magunkat ebben az egész történetben, mert nyilván, na most nem akarok ebbe belemenni, de nyilván ide az is tartozik, hogy mikor szavazok, mikor nem szavazok, hogyan szavazok. Én nem mondom el, hogy nem szoktam szavazni. Na, aztán menjünk a családba. Én nagyon szeretem ezt a címet, hogy engedelmes feleség. Én így kerestem a feleséget, újsághirdetésbe feladtam, aki tud nekem engedelmeskedni, várom. Aztán jött valaki, és azóta is éljük az engedelmességet. tényleg ki a főnök? Tényleg ki a fő? Hát a Biblia szerint egyértelmű, két gyönyörű ige szól erről, Efézus 5, a 21-33, és ami még jobban tetszik, azt kicsit kiemeltem, a Kolossé 3-18-19, amiben megmondja világosan az írás, nyilván most nem a házasság témáját boncolgatjuk, de hogy azért a feleséggel meg a férjel naponta együtt vagyunk, jó esetben, bár a világ más fele mutat, hogy már alig-alig vagyunk együtt sokat, de feltételezzük, hogy igen. Hát világos és egyértelmű, hogy engedelmességgel tartozik a nő a férjnek. Why, mikor erről beszélünk a diákok között, a fiúk kivirulnak, kinyílnak, yes, örülnek, tapsolnak, lányok szegények ott egy kicsit ott el vannak tojva, mondom, lányok, semmi gond. Hát folytatódik az írás, és abban az áll, hogy szeressék úgy a férjek a feleségüket, mint saját magukat. És akkor azért fogalmaztam meg ezt így, és így a lányok is szeretik ezt hallani, aki érzi, hogy szeretve van, az nagyon könnyű szívvel engedelmeskedik. És én azt hiszem, hogy ez a titka annak, amiről Pál apostol beszél. Igen, az asszony engedelmességgel tartozik, de milyen könnyen megy az engedelmeskedés, ha érzi a szeretetet. És tényleg gondoljunk csak arra, hogy milyen nehéz annak engedelmeskedni, akármilyen emberre gondoljunk, milyen nehéz annak az embernek engedni, akiről érzem, hogy ki nem állhat. Állnak még azért se. Hát még azért se. Borsot török az óra alá. Minden, mit én vámok. De ha valakiről érzem, hogy szeretve vagyok, akkor jó szívvel tudok neki engedelmeskedni. Nem nagy funkció ez az engedelmeskedés. Csak ugye félre szokták magyarázni, meg mindig poén csinálunk belőle, mint ahogy én is bolondra elkezdtem. De ez egy komoly dolog. És olyan jó dolog az, amikor a feleség érzi, hogy szeretem, és akkor az engedelmesség neki nem kérdés. És ilyen egyszerű az egész. Az uralkodni kifejezésnél megint kicsit probléma szokott támadni, mert az uralkodást mi másképp értelmezzük. Főleg mi férfiak úgy értelmezzük, hogy én vagyok az erősebb nem, meg az erősebb igen, meg én vagyok az, aki ugye dirigálok, meg na, én hordom a kalapot. De az uralkodás a Biblia világában nem azt jelenti, hogy diktatórikus módon bármit megcsinálok. A Biblia szóhasználatában az uralkodni, már a Biblia elején ott van, hogy uralkodjatok ezen meg azon. De az nem írtást, kiírtást jelent, hanem a gondoskodás van benne. A Biblia világában az, hogy uralkodni, az azt jelenti, hogy gondját viselni valaminek vagy valakinek. Tehát ilyen értelemben nem egy kicsi feladat nekem uralkodni. Az nagyon nagy felelősség. Uralkodni, azaz gondját viselni. Tetszik, biztos sokan ismerik innen azt a megközelítést, hogy a feleség nekem vagyunk királynőm, hercegnőm, vagy pedig szobalányom. Mert hogy nem mindegy. És erről érdemes beszélgetni. Mi, kinek látja a férj a feleséget? Királynőnek, vagy szobalánynak? És akkor ez a dolog meghatározza azt, hogy hogyan viszonyul hozzá. Nyilván engedelmességre, szeretetre lehet válaszolni. És az engedelmességet legjobban kiprovokálni, szeretettel lehet. Én látom a gyerekeken például a purjékon. Ha érzik a gyerekek, hogy amit mondok, szeretetből mondom, újra hangolódnak az engedelmességre, hogy csak. Ha nem érzik, nincs nekik megelőlegezve, pofáznak. Szembeszegülnek, lázadnak. És én azt hiszem, hogy ez természetes is. Mert az kikövetelt engedelmesség. Ki szereti a kikövetelt engedelmességet? Mert én nem. Tehát ha belőlem kiköveteli valaki, hogy engedelmeskedjen, az nincs ínyemre. De ha valaki a maga szeretetével és jóságával természetszerűen hozza ki belőlem az engedelmeskedést, az nagyon jó dolog. Itt is talán valami ilyesmire kell gondolni. Szülőknek való engedelmességről is beszél a Biblia. Röviden csak annyit, hogy én nagyon szeretem Istent, olyan tapintatos. Nem tudom, tapasztaltad, de már biztos, igen. Annyira tapintatos, mert nagyon sok fiatal, amikor ezt a témát elővesszük, el kell sírni, szó szerint el kell sírni, és azt mondja, hogy én nem tudom apámat szeretni. Egy alkoholista dög. Veri anyámat, ver engem, hogy a fenébe szeressem. És potyognak szegény könnyei, és nem is tudunk rajta segíteni. Sajnos az apja úgy fog meghalni. Alkoholista részekként. És addig ki tudja, hányszor szétveri még őt is, és a feleségét is. És sajnos sok esetben tényleg ez így marad.
Nagy csoda, ha valaki megváltozik. Vannak ilyenek, de ritkaság, egyezünk meg. És akkor mindig azt mondom, hogy ne szeress. Nézd meg, Isten se azt kéri tőled, hogy szeress. Próbál meg tisztelni. Ami nyilván kevesebb. A szeretet sokkal több, mint a tisztelet. Egy egyszerű példa. Gondolj a főnöködre, egy munkatársadra, akit nem bírsz. Aki ki nem állhat. Mert ennyiben mászok éppen, hogy mit tudom én, miért. Valamiért. Ugye nem állhatod őt. Vagy mondom nekik, hogy gondolj egy tanárodra, akit egyszerűen nem tudsz szeretni. De együtt léptek be egy ajtón. Mit csinálsz? Hát tiszteletből előre engeded, nem? De nem szereted. De nem szereted. Utálod. Ki nem állhatod? Örülnél, ha elmehetnél már a temetésére. Mégis visszalépsz, mert van egyfajta kötelező tiszteletadás. De annyira szeretem, hogy az ötödik parancsolat arról szól, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Mert nagyon nehéz sok apát és anyát szeretni. Szeretet ezért mondom, hogy szerintem sokkal több, mint a tisztelet. Olyan jó lehet annak a diáknak, vagy annak a gyereknek, vagy nekünk is, akiknek még idősebbek vagyunk, de élnek a szüleink. Olyan jó, olyan nagy ajándék, hogyha szerethetjük őket. És nem csak tisztelhetjük őket. Olyan nagy áldás, hogyha te úgy gondolhatsz a szüleidre, akik még élnek, hogy szeretni tudod őket. Szeretni. És ha szeretni tudod, akkor áldozatot is hozol. És Isten azt mondja, hogy én nem ezt kérem. Én nem ezt kérem, mert vannak esetek, amikor ez egyszerűen képtelenség. Annyit kérek, hogy tiszteld. Tiszteld, azaz egy az én számomra ez egy alacsonyabb szint, mint a szeretet. Sokkal. És ő ennyit kér csak, és akkor ezt mondom az ilyen szörnyű eseteknek, amikor így kiborul egy-egy diák az apja, vagy akár az anyja miatt, akit egyszerűen képtelen szeretni. Azt mondja, hogy ne szeresd, ha nem tudod. Próbál tisztelni. Tiszteldi benne azt, akin keresztül az Isten téged a világra hozott. És lehet, hogy csak ennyi jót tett veled, és érted. És utána semmit többet az életben. De akkor is tiszteljed. Az engedelmesség az nem azt jelenti, hogy szeretem, oda vagyok érte, lehozom neki a csillagos egeket, nem, engedelmeskedni. Annyit jelent, sok esetben, hogy tisztelem őt. És akkor az emberi kapcsolataink után térjünk rá az Istennek való engedelmességre, ami külön megért volna egy misét, és külön egy nagyon nehéz rész. Szeretném itt ezt az utolsót egy kicsit, ha szemügyre vennénk, jó? Mert már is eltelt az idő, nem mértem be jól. És akkor csak a lényegre figyeljünk. Nem az az Istennek engedetlen ember, aki távol él tőle. Menjünk lassan, jó? Mert nagyon szeretném, ha ezt jól át tudnám adni, és tényleg gondolkodnánk ezen. A közfelfogásban az az engedelmes ember, aki Isten törvényeit igyekszik betartani. De hát pont ilyenek a farizeusok. Az az ember engedetlen, aki megpróbálja újra meg újra az életét Istentől függetlenné tenni. A farizeusok konkrét parancsokat tartottak be tökéletesen. Nem tudom, mennyire ismerős a farizeus, mint jelenség. Irigylésre méltó, bizonyos szempontból. Én nagyon irigylem. Én úgy nem tudom betartani a parancsokat, mint ahogy ő betartotta. Tényleg, ők komolyan vették az írás, komolyan vették a szabályokat. Első osztályúak voltak abban, hogy tényleg megtartsák a megtartani valót. Mégis kiket blamált legtöbbet Jézus 3 év alatt, amíg itt volt? Hát éppen ezeket az embereket. Milyen különös, hogy Jézus földi életében és szolgálatában leginkább azokkal vitatkozott a legtöbbet, akik az akkori kor elit vallásos részege voltak. Annyit tölöm a fejem ezzel, hogy hogy lehet. És nagyon szégyellem magam. Tehát nem az az engedetlen ember, aki a tékozló fiúként elmegy. Mindjárt ráférek. Tudod, ki volt engedetlen? Az otthon maradt fiú is. Vaj, de engedetlen volt. Miért volt engedetlen? Mert be se akar menni az apa öröm lakomájára. Az, hogy a nagyobbik fiú, be se akar menni az apa örömlakomájára, legalább olyan ocsmánság volt, mint azt, hogy a fiatal kikérte előre a vagyont. A keleti ember számára az asztalközösség sokkal több volt, mint az, hogy együtt zabálunk. Az azt jelentette, hogy vállallak téged. Ezért nem volt szabad a zsidónak pogányhoz bemenni és egy asztalhoz ülni. Ma sokkal több annál, hogy együtt veszünk. És ez a fiú, az idősebbik, az otthon maradt fiú, aki nem tékozolt el az apa vagyonát, aki hűségesen ült otthon, és engedelmeskedett. Ez nem megy be az apával közösségre. Olyan durva, hogy nem is testvérének nevezi azt a csiricsárit, aki hazajön, hanem azt mondja, hogy ez a te fiad. Blamálóan beszél róla. Nem is nézi a testvért benne. Tehát nem az az engedetlen ember, aki tékozó fiúként elmegy. Nem az ateisták az Istennek engedetlen emberek. Mert nagyon sok otthon maradt nagyfiú, aki én vagyok. Igyekszem a törvényt betölteni, aki igyekszem Isten szerint életet élni. Azt gondoltad, hogy engedelmes vagy? Van egy rossz hírem? Nem vagy engedelmes. Azt hitted, hogy mert megpróbálod az általános erkölcsi normákat teljesíteni, engedelmes ember vagy? Nem vagy engedelmes. Miért? Mert Istentől függetleníteni akarod magad, és menjünk még mélyebbre. Olyan sok ember külső előírásoknak próbál eleget tenni. Mi is azt csináljuk, de legyünk őszinték, és most nagyon őszintén ne előttem, Isten előtt próbáld látni tényleg magad. Nézd meg, hogy milyen sok morális törvénynek, szabálynak próbálsz életed során megfelelni. Soha nem érezted, hogy örömtelen a kereszténységed, és robotolás a kereszténységed. Pont azért, mert annyi mindennek meg kell felelni, amit Isten elvár. Nem érezte senki? Csak én éreztem ezt? És érzem. Eleget akarok neked, Uram, tenni, de ez kupa hátam. Ez kinkeserves sokszor. És pont itt bukunk el. És pont ettől vagyunk nem engedelmes, hanem engedetlen emberek. Mert azt hisszük, hogy az Isten jóságát teljesítménnyel ki tudjuk kényszeríteni. Ott van bennünk. Na, ott van bennünk. Legyek ilyen, legyek olyan, viselkedjek így, viselkedjek úgy, mert azt hiszem, hogy ettől vagyok engedelmes. El lehet kerülni a megváltót úgy, gondolkodj el ezen, kérlek. El lehet kerülni a megváltót úgy, hogy az összes erkölcsi előírást betartod. Elhiszed? El lehet kerülni Krisztust úgy, hogy minden erkölcsi szabálynak eleget teszel. Ezt tették a farizeusok. És mégis Krisztus nélküliek voltak a legtöbben. Nem ezt tették? Nem minden előírást betartottak? A legnagyobbtól a legapróbbig mindent betartottak? És mégis Jézus meszel síroknak nevezte őket, nem? Meg annyi mindennek nevezte őket, aminek mi nem nevezzük az ellenségeinket. Az idősebb testvér nem volt engedelmes. Azt olvastam valahol, hogy az egyház tele van idős testvérekkel, azaz velünk, velem, az ilyenekkel, mint én, akik próbálnak Isten szerint életet élni, és azt hiszük, hogy mi engedelmeskedünk, és akkor hazajönnek a tékozló fiúk, na, zárulj el, múltkor bibliórán az volt a téma, hogy jöhet-e egy fülbevalós fiú úrvacsorát venni. Milyen kényes egy téma? Pedig nem is üdvösség kérdése. És én azt mertem, hogy én probléma nélkül adnék úrvacsorát egy fülcsis fiúnak. Na, miért gond ez? Miért ki vagyok én, hogy a fülbevaló miatt ne engedjem oda? Miközben sok olyan jön újra meg újra úrvacsorát venni, akiről tudjuk, hogy milyen trehány életet él, de az bezzeg nem küldenénk el. Tudjuk, hogy kurvázik. És 8-szor egy évben vesz úrvacsorát. És senki nem szólítsa meg. Na, megjelenne egy fiú fülbevalóval, azt már kitiltanák egyesek. A farizeus. Nem veszed észre, hogy nagy fiúként a hazatérő tékozló fiúkkal hogy viselkedsz? Vajon ez engedelmesség? Őszintén. Én azon gondolkodtam, amikor ezt olvastam, hogy vajon milyen sok tékozló fiú miattam nem jön haza. Mert látja, hogy milyen semmire való a bátyám. Aki lehet, hogy örülne, hogy én visszajöttem. Legyőtt. és mindenféle fenének nevez. Így is beszél. Olvassuk el a tékozva fiút a Lukács evangéliumából. Azt mondja, ez a te semmire való fiad, elherdált a vagyonodat, bezzeg én. Nagy fiú, bezzeg ő, aki mindent megtartott, és annyira mucsok és szemtelen, hogy nem megy be az apa örömünnepére. Olyan szép az a kis apróság, lehet nem vettük észre. Az apa kimegy, azt írja a Lukács, hogy kimegy az apa, ugyanúgy, hogy kiment a visszatérő tékozló fiú elé, oda is kiment. És kimegy az időshez is, és kérleli, hogy jöjjön be. Az annyira büszke, öntelt, makacs, önfejű. Azt mondja, nem megyek. Milyen dolog ez? Elherdált a vagyonat, most meg bulizzok? Mert ő engedelmesnek tartotta magát. Különnek tartotta magát a semmire való öccsénél, aki viszont tényleg semmire való életet élt, visszajött. És engedelmes életet akart attól kezdve élni. De ő leírta az öccsét. Ő neki az öccse halott is maradt. Hiába mondta az apa, meghal, de feltámad. A báknál nem volt ez a de. Az öccse számára halott maradt. Milyen szomorú, hogy ez a nagy fiúkkal tele egyház így néz a visszatérő tékozló fiúkra. Így nézünk rájuk. Önigazultak vagyunk. Kérlek, lásd be, gondolkodj ezen. Nem baj, ha képpen és szíven talál egy kicsit a gondolat. Nézd meg, hogy te is inkább nagy fiú vagy, mint a tékozló fiú. Én is nagy fiú vagyok. Nem a tékozló fiú. Nagy fiú vagyok, tele büszkeséggel, önteltséggel. Aki azt hiszem, hogy mert én engedelmességet próbálok gyakorolni az atyával szemben, én pálcát törhetek mások fölött. És megmondhatom, hogy ki vehet úrvacsorát, és ki nem. És nem arról van itt szó, remélem ezt értette mindenki, hogy nincsenek tényleg olyan esetek, amikor nem kéne az úrvacsorához engedni embereket, de nem megyek bele. Engem az akasztott ki, hogy amíg az iszákos alkoholistának probléma nélkül adunk, addig egy fülbevallós fiút a fülbevallója miatt nem engednének egyesek úrvacsorát felé. Értjük a lényeget? Nem arról szól, hogy nem kell fegyelem és nem kell tisztaság legyen. Értjük jól? Az ok, ami miatt egyeseket gond nélkül oda engedünk, másokat meg kirúgnánk, az ok. Az anya felháborított. És teljesen kétségbe estem. Ilyen emberek vagyunk mi? Ilyen emberek vagyunk az egyházban, akik megmondjuk a tutit, megmondjuk a frankot? Mi vagyunk a tiszták, a nagyfiúk, ti a többiek kotrogjatok, amíg olyanok nem lesztek, mint mi vagyunk. És már is jön az elvárás másokkal szemben. És már is megfogalmaztam azt, hogy amíg nem leszel olyan, mint én, addig mi nem lehetünk egy csónakban. Na, lekerekítve ezt az egészet, az engedelmesség nem azt jelenti, betartok külső normákat, keresztény szabályokat, előírásokat. Mert Krisztus el tudja kerülni az ember úgy, hogy a normákat betartja. Nem ezen van a hangsúly, és nem ezen van a lényeg. Egy másik példázatot hívnék segítségül, ami még jobban mellbe vágott engem. Van a két testvér példázat, emlékszünk, amikor az apuka arra kéri egyszer egyiket, egyszer másikat, hogy kérlek menj el és a szőlősömbe dolgozzál. Ugye ismerős? Egyik fájdalmasan, durván, ironikusan azt mondja, nem megyek. Nagyon csúnya és nagyon durva viselkedés. Egyértelmű, nem megyek. A másik felén ott van a másik fiú, aki én ezt szájhősnek neveztem. Megyek. Na, hogy megyek. Ez a nagy fiú. Típus. Ezt, hogy megyek. Hát, hogy nem mennék, apám? Benyalom magam hozzád. Próbálok a kedvedben járni. Ez azért fontos. Az etikett. Vagy, hogy Hofi mondja az etikettől. Ugye, ez megköveteli. Az etikett megköveteli. És egy szájhőssé válik, de miért csak szájhőssé? Mert tudjuk a végét, hogy végül az, aki verte a száját. És azt mondta, hogy igen. Ó, konfirmáció, egy fogadalom. Igen. Jaj, nekem ezzel akkora bajom van, csak kicsi zárójel csak, jó? Tehát az még oké, hogy azt követeljük az ifjaktól, hogy az egyház, vagy a Szent Egyházunk hűséges tagjai legyenek. Na, ezzel még úgy megbékélnék. De mikor kiköveteljük tőlük azt, hogy Jézus Krisztus hűséges követője leszek, na, aztán itt kiakadok. Persze ágában nincsen, de ő ezt be kell vágja. Szájhőssé tesszük sokukat, annélkül, hogy ők akarjanak. Na, zárjál be, zárjál. Csak úgy kijön.
Ünnepélyes fogadalom, igen, apám, megyek. És a végén nem megy el. A másik pedig, akit leírunk, lásd a tékozló fiú, a szemtelen, aki ellenkezik az apjával, aki pofátlanul azt mondja első perctől, hogy nem megyek, azt írja, meggondolta magát, és végül elment. És mi számít? Nem a végeredmény? Jézus megdicséri azt a fiút, aki előzőleg lázadt, de végül elment az apja szőlősébe. És elmarasztalja a szájhőst, aki hitvallást tett. És elmarasztalja azt, aki bizonyságot tett. És az egész csak színjáték volt. Óvjon Isten téged a színjátszó bizonyságtételektől, jó? Óvjon az üres szájhős letyefekétől. Nem bírja Jézus az üres szájhősöket, hidd el, nem bírja. Igaz? Sokan sokat beszélünk, és keveset cselekszünk. Én nekem is sokkal többet jár a szám, mint amennyit ebből megvalósítok. De legalább lássuk be. A gyógyulás ott kezdődik, hogy legalább ezt belátom, hogy fú, Uram, csoda vigyel, tényleg így van. Tényleg nagy a szám, Uram. Nagyon nagy a szám. És az, hogy mekkora a szám, az messze felülmúlja azt, hogy ebből mennyi a megvalósított őszinte dolog. Legalább lássuk be. Ideális az lenne, de Jézus se beszél erről a példázatban, úgyhogy szerintem nincs is ilyen. Ideális mi lett volna, hogy valamelyik gyerek azt mondja, hogy elmegyek, és el is megy. De milyen furcsa, hogy amelyik azt mondta, hogy elmegyek, nem ment el, amelyik pedig azt mondta, hogy nem megyek, végül elment. Ezen is érdemes gondolkozni, hogy miért nincsen a kettő közötti változat. Mert szerintem ilyen nincsen. Az is szájhős, aki magáról azt tartja, ó, én azt mondtam, hogy elmegyek, és el is mentem. Na, ennél nagyobb önteltség, aztán nincs az ő kerekségét. Szállj magadba, és nézd meg, hogy tényleg így van. Figyeljünk, ennél a példázatnál is ugyanarra akarja Jézus rávinni a figyelmünket. Ne a szád jártasd, hanem cselekedjél. Az engedelmesség nem azt jelenti, hogy megfogadom, hogy hangosan elmondom, hogy szájhőssé válok, hogy igen, igen, megyek, ígérem, fogadom, blablabla, stb. Stb. Hanem az eredményt akarja látni. Tényleg, effektív módon, valóságosan, van-e az életedben nyoma annak, hogy én ott vagyok. Beugrik az a történet, biztos sokan ismerik már, vasárnap reggel van, a faluba ott egy hajlékban lakik az anyós, az idős mama, meg a vő, meg a lánya. Aztán mondja, az lenni szokott a vő, meg az anyós, úgy, ahogy kell, rendesen összekapnak. Nem újdonság ez náluk, de hát megtörténik vasárnap is. Csúnyán összevesznek, egyik is cifrába mond a másiknak, nagy a veszekedés. Bám, bám, megszólal a harang. Mire az anyós? Veszi a cipőt, a kabátot, és azt mondja a vejének. Készülök, megyek tempomba, de hazajövök, folytatjuk. Aranyos, nem! Igazi hívő magatartás. Nem is azzal van a baj, hogy elmegy az Isten házába egy ilyen állapotban, menjen el, nyugodjon meg. De azt, hogy visszajövök, folytatjuk. Ennyiben nem hagyod. A szájhős, aki elmegy, mosolyog a templompadban, hallelujját énekel, és alig van, hogy menjen vissza, és olvasson be a vejének még egyszer. Nem látszik, hogy ő volt templompad. Igaz? Nyoma nincsen. Csak a szánk jár. Na nagyon, nagyon szeretném, ha ezen egy kicsit elgondolkodnánk, mint hogy idős fiú, fiatal fiú, igent mondó fiú, és a nemet mondó fiú. Nem azon múlik az Istennek való engedelmesség, hogy otthon maradtam-e vagy sem. Nem azon múlik, hogy én milyen jó fiú vagyok. Nem azon múlik, hogy még senkit nem loptam meg, s nem öltem meg, s akkor mi van. Nem azon áll vagy bukik az Istennek való engedelmesség, hogy milyen rendszeresen járok templomba. Nem azon bukik az Istennek való engedelmesség, hogy mennyire tartok be bizonyos előírásokat. Mert még egyszer, lehet valaki úgy távol Istentől, hogy nagyon jó, normatíve, erkölcsileg jó, humánus életet olyan. Lehet valaki nagyon távol Krisztustól úgy, hogy az Isten parancsolatait igyekszik betartani. És mégis távol van az a megváltójától.
Térjünk rá egy picikét arra, hogy miért kellene nekünk Istennek engedelmeskedni. Csak egy néhányat, hogy férjünk bele az időbe. Nyilván az engedelmesség az csak akkor hiteles, ha abból fakad, hogy látom, hogy mit tett ő értem, és az én engedelmességem válaszreakció. Óvjon az Isten mindegyikünket attól, hogy azért engedelmeskedjek az Istennek, hogy valamit kihozzak belőle. Nem azért engedelmeskedem neki, mert valamit nála el akarok érni. Ez a létező legrosszabb motiváció. Hanem mert már megtapasztaltad Istennek bizonyos kegyelmességét, hálából engedelmeskedem neki, és ezt, hogy hálás engedelmesség, ezt úgy zárjuk a szívünkbe. Tehát nem puszta engedelmeskedés. Na az ilyen teher, az ilyen pupszagú, az ilyen nyögdécselős. Hálás engedelmesség. És akkor itt tettem fel azt a kérdést, hogy lehet-e öröm az engedelmesség? Lehet-e örömmel engedelmeskedni? És akkor vigyük el ezt a két gondolatot. Az általános vallási gondolkodás azt mondja, amit az előbb említettem. Figyeljük meg, tényleg a legtöbb ember így gondolja. És ez csapnivalóan rossz. Mivel, hogy engedelmes életet próbálok élni, ezért Isten engem elfogad. Így gondolkodott a nagyobbik testvér, aki otthon maradt. Mivel megpróbálok Istennek tetsző életet élni, ő nekem tartozik azzal, hogy szeret, hogy gondomat viseli. A keresztény, a Krisztus követő gondolkodás mit mond? Mivel Isten már elfogadott engem, Jézusért, mivel már elfogadott engem, ezért én hálából engedelmeskedem. Annyira nagy a különbség a kettő között, és én észreveszem magam nagyon sokszor az elsőbe vergődni. Hogy azért teszek valamit, mert ezzel megpróbálok Istentől kikunyerálni valamit. Miközben tudom, hogy helytelen, de olyan bunkó az én agyam, hogy az nem igaz. Olyan korlátolt, hogy csak. És észreveszem újra meg újra magam, miközben ezt nagyon jól tudom, észreveszem magam azon, hogy azért motivál engem valamire valami, hogy mint az óvónéni az óvodába a piros pontot, úgy adja nekem Isten a piros pontot. Holott minden cselekedetem csak válaszreakció az ő cselekedetére. És ez így van jól. Az 51. Zsoltár 14. verse az egyik szerintem legszebb, igen, mind ismerjük. Ezt szoktuk mondani úrvacsorosztáskor is, bár többet mondunk, úgy kezdődik, hogy tiszta szívet teremts bennem. A 11. versben pedig az van, hogy add vissza nekem szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Úgy szeretem, itt fején találja a szöget Zsoltáros, mert azt mondja, hogy a hálás engedelmesség és a szabadítás összetartoznak. Azaz, nem azért van szabadítás, mert engedelmeskedem, hanem mert a szabadítás lehetőségét én felismertem, ezért hálából engedelmeskedem. És ha ezt megértenénk, akkor az engedelmesség már nem púp lenne. Nem valami, amit le kell nyomni a torkunkon. Én azt látom, hogy az engedelmesség az Úrral szemben nagyon sok embernek nem látja be. Nem látja be. De nagyon sok embernek ez kényszer. És így válik sajnos a keresztény élet robottá, és kényszerré, és nyüggé, mert nem válik élvezhetővé egy idő után. Mert nem azért engedelmeskedem, hogy ő megszabadított. Nem hálából engedelmeskedem, hanem mert el akarok valamit érni. Azért engedelmeskedem. Néhány végső gondolat, még ugye Kárper mehet. Néhány gondolatot úgy megfogalmaztam összegzésképpen, lehet, hogy semmi újat, mint összegzés nem mondok, csak úgy magammal próbáltam egy kicsit rendszerezni. Úgy fogalmaztam meg, hogy a hálás engedelmesség Isten gyermekeinek az élet feladata. És ez megint úgy hangzik, hogy feladat, de beleírtam azt is, hogy mi motivál erre. Csak azért, hogy könnyítsünk ezen. Isten nem azért mond valamit, hogy értelmedben mérlegelt, hanem hogy engedelmeskedj neki. Nyilván nem vak engedelmességről van itt szó, de én azt látom, hogy ha Isten kér valamit, ami nincs ínyemre, akkor mindjárt elkezdek számolgatni. Mindjárt elkezdem mérlegelni, hogy mit, miért. Mindent meg akarok érteni. Ilyen férfias baj ez, ugye? Racionalitás. Minden meg akarunk érteni. Nem kell, bizonyos dolgokat nem kell megérteni. Csak engedelmeskedni. Ilyen egyszerűen hangzik, igaz? Aztán az engedelmesség elveszíti értékét, ha nem szívesen gyakoroljuk, apropó arra, hogy örömmel és hálával tett engedelmesség. Teljesen értéktelen az az engedelmesség, ami ki van erőszakolva. És Isten nem azt akarja, hogy ki erőszakolja belőlünk az engedelmességet. Szerintem sokan ismerjük azt a történetet, dél-amerikai rabszolga felszabadítás után történt, amikor az egyik fehér elengedte a néger rabszolgáját. És az nem értette, mi van? Hát szabad vagy. Elmehetsz. Nincs rabszolgatartó társadalom. De ez mit jelent, hogy mehetek, ahova akarok? Igen. És tehetek, amit akarok? Igen. Akkor én most önként itt maradok, és tovább szolgálok, mondta a néger. Ez az engedelmesség lényege, amikor nem kényszer, de önként vállalt. Mert megtapasztaltam azt, hogy ez az én főnököm, ez az én rabszolgatartom, nagyon magáncsávú. És akkor önként, nem kényszerből van az az ének, hogy szívem nem ismer kényszert, önként szolgálom őt. Nem is tudom, hogy kezdődik. A Jézus árva csendben? Aztán annak ugye második, harmadik verszaka, hát ott az csodás. Szívem nem ismer kényszert, önként szolgálom őt. Hálából, nem azért, mert így kell nekem, nem azért, mert ezt írja elő, nem azért, mert muszáj. Fúj az ilyen engedelmeskedésnek. Olyan engedelmeskedést vár el tőlünk Krisztus, ami tényleg szívből jön, és szívesen jön, és hálából jön, és a motivációja nem az, hogy valamit kierőszakoljak belőle, a motivációja az a szabadság, hogy Uram, szabad vagyok arra, hogy neked engedelmeskedjek. Ilyen klassz dolog ez. Aztán, ez nem annyira lényeges. Ez sem. Legalábbis most nem tűnik annak. Na, utolsó gondolatként azt fogalmaztam meg, hogy én így értelmezem egy mondatban az engedelmeskedést, gondoljunk most az emberi kapcsolatainkra, meg az Úrral való kapcsolatra. Azt jelenti az engedelmesség, hogy magam odaadom valaki másnak. Tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve. Magam, akaratom, céljaim odaadom valaki másnak. És ezzel nem azt mondom, hogy megszűnnek létezni. Nagyon vigyázzunk erre, mert nagyon sok emberrel találkoztam, aki úgy érzi, hogy ő az akaratát teljesen fel kell adja. A hívő ember nem adja fel az akaratát. A hívő ember az ő akaratát igyekszik bele simítani az Isten akaratába. És vigyázzunk is arra szerintem, hogy hogy fogalmazunk, az, hogy tagad meg önmagad, nem azt jelenti, hogy én megszűnök létezni. Hanem az, aki vagyok, és az, ami vagyok, az új perspektívába kerül. Az Isten kezébe. Akaratom továbbra is, igen. Mi az, hogy nincs akaratja egy embernek? Ilyen nincsen. Az már pszichés betegség. Ha nincs valakinek akarata. Van akaratom, tudom, mit akarok. De ezt az akaratot összeegyeztetem, mint a puzzle darabokat, az én főnököm akaratával. Tehát odaadom magam neki. És odaadom magam annak, akinek az életben oda akarom adni magam. Azaz célom, akaratom, amin van, kincseim, értékeim, az ő kezére teszem. És egyértelmű, ezt nem csak azért tettem oda, hogy legyen ott, számomra egyértelmű, hogy erre magamtól nem vagyok képes. Mert próbáltam. Nem jön össze. Próbáltam. Próbáltam, és nem lehet. Mert hogyha Krisztus nincsen ott, akkor ez az egész engedelmesség sztori egy borzalmas, kínos robotolás lesz, és újra falba ütközöm. Ő és az ő jelenléte az, amelyik ezt az egészet meg tudja olajozni. Ha ott van Krisztus, akkor ezt az egész engedelmesség történetet új dimenzióba helyezi. Teljesen más motivációval fogom csinálni azt, amit csinálok. Teljesen más lesz az indítatás. Mert ott van ő, és ő tett valamit, és tesz valamit, amihez semmi és senki nem hasonlítható. Gondolkodjunk el az engedelmeskedésen, és próbáljunk meg úgy gondolkodni ezen, és úgy beszélgetni tovább esetleg az est folyamán, hogy felejtsük el, hogy bizonyos szertartások, előírások betartása az engedelmesség sokkal több annál. És azzal várnám, hogy próbáljuk meg megtalálni az engedelmességben az örömet.
De látom, a holnapi téma ez, hogy az erős élet. Ez hiányzik nagyon, amikor a kereszténységünk nem nyerő, nem vonzó. Nincs benne a derű, nincs benne az örömmel, tehát szolgálat, a hálából, tehát engedelmességnek a dinamikája, a dübörgése. Én azt kívánom, hogy úgy éljünk engedelmes életet, hogy azt élvezzük. Köszönöm szépen.